Üdvözöllek benneteket, kedves Eper Rádió hallgatók, Molnárka Taorsója vagyok, és most az Eper Habfürdő című rendezvényünk első programpontját fogjátok hallani, élő kerekasztal beszélgetésünket Kovásznai Györgyről, a Habfürdő című filmjéről, az animációs filmről, és mindenről, amiről beszélgető társaim beszélgetni szeretnének. Először is szeretném üdvözölni Kovásznai Dorottyát, a Kovásznai Alapítvány elnökét, aki nekem személyes jó barátom, osztálytársak voltunk, és együtt ötöltük ki, hogy ezt a rendezvényt megcsinálnánk. Kicsit erről beszélnél, Dori.
Sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Ahogy Kata is elmondta, mivel 12 éve, 13 éve ismerjük egymást, de most februárban merült fel az ötlet, hogy dolgozhatnánk együtt, ugyanis februárban az Odeon moziban volt a Kovász Animáció című filmfesztivál, amely Kovásznai György animációs életművéről mutatott be egy művéből mutatott be egy elég szép válogatást. És ennek kapcsán merült fel az ötlet, hogy az Eper Rádió esetleg egy műsor keretében foglalkozhatna a témával. És így született meg Kata és Attila közös műsora, aminek majd később hallhatjuk a premierjét, ez a Habfürdő szintén. Kata, ez miért ihletett meg téged?
Hát amikor volt ez a fesztivál, és nem tudtam részt venni, viszont úgy éreztem, hogy azért szeretnék részese lenni ennek a hullámnak, amit elindítottatok. És arra gondoltam, hogy talán egy műsorral megtámogathatnám ennek a hullámnak az elindítását. És hát mivel megbeszéltük, hogy kik azok az emberek, akikkel érdemes lenne beszélgetni, egy riport műsor mellett döntöttünk. Egy rendhagyó riport műsor mellett, ami kicsit mozaikos formába készült el, tehát nem egy hagyományos riport műsorról van szó. Nem véletlenül szerettünk volna tudatosan a Habfürdő című film hangulatára rájátszani. Remélem, hogy sikerült. Ezt majd el is dönthetitek majd, hiszen mind a műsor le lesz adva, mind pedig az itt megjelenők megnézhetik a Habfürdő című filmet, és ti pedig majd élőben hallhatjátok a Habfürdő című film teljes hanganyagát. A körünkben ül még néhány vendég, és szeretném őket megkérdezni, hogy ők hogyan kapcsolódnak ehhez a kovásznai jelenséghez, és megkérni őket, hogy mondják el az első élményüket ezzel kapcsolatban.
Sziasztok, én Péter Fizsófi vagyok, animációs filmrendező, és az, hogy egyetlen animációs filmrendező vagyok, az többek között Kovásznai Györgynek is köszönhető. Az én első találkozásom az ő filmjeivel, ez úgy történt, hogy valamikor még egyetem előtt, gimnazista koromban filmklubba jártam, és az egyetemi színpadon, ami nem volt visszalaki, azóta már újra Kápolna, de akkor még filmvetítések voltak, és filmklub volt, ott láttam egy nagyon-nagyon érdekes vetítést. Tehát az egész sorozatra jártam, de ez ott nagyon, nagyon különleges volt. Ez következő történt velem. Én ugye képzőművészként indultam, akkor képzőművészeti gimnáziumot végeztem, és festettem. Szobrászakos voltam, de elég sokat festettem, és azt láttam, hogy a filmvásznon mozgó festmények vannak. Tehát egy olyan típusú filmek, hogy életre kelnek a festmények, egyik ecsetvonás a másikat követi, és a cselekmény tulajdonképpen alig-alig van, vagy ha van is cselekmény, azt mindig az alakuló festmények és az alakuló formák mondják el. Olyan reveláció volt ez én rám, hogy én úgy éreztem, hogy már nagyon-nagyon-nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy újra festem a képeimet, túl sok gondolatot akarok beletenni, amit egy festmény nem bír el, lekromofágozom. Tehát egyszerűen ezt a tevékenységet, ami ilyen küzdelmes tevékenység, időben széthúzta. Tehát egyszerűen az újra és újra alakítás és alakítás és alakítás elmondta azt a rengeteg történetet, és elmondta azt a rengeteg lehetőséget, amiben egy festmény válni tud. És hát még film is volt. És ez rám úgy hatott, hogy nem mondom, ez egy olyan műfaj, tulajdonképpen nekem ezt kéne csinálnom. Most persze stílusban nem csinálom pont azt, de mint műfajt engem rettenetesen megfogott. De viszont nem tudtam, hogy az animációs film. Egyszerűen én annyira rögzült bennem az, hogy ez a nagyjából a hidrobóbusz fejű nyulak, hogy fogalmam se volt, hogy ez milyen műfaj. És egy teljesen véletlen során, hosszadalmas köröket futva az életnek a kisebb-nagyobb kapuin keresztül be és ki, az iparművészeti főiskolára kerültem, még vacilálva, hogy milyen szakra, még végül animációs szakra mentem. ahol egyik első órámon, filmtörténet órámon vetítették az ő filmjeit, és akkor úgy éreztem, hogy na, akkor a helyemen vagyok. Úgyhogy nekem ez volt az első találkozás. Ahol viszont mesterem is volt, aki szintén a beszélgető társaink között van.
Köszönöm. Szervusztok, Féja Sándor vagyok, filmkutató, pszichológus. Én először akkor találkoztam a Habfürdővel, amikor elkészült 1979-ben, most már ugye 26 éve. A Filmtudományi Intézetben dolgoztam, és több kutató társammal, esztéták, írók, filmtörténészek, rendszeresen heti 3-4-5 filmet megnéztünk. Nagyon ritkán jutott animációs film a látókörünkbe, és Kovásznai első egész estés filmjét megnéztük teljesen szűz szemmel. Merem mondani, hogy senkinek nem tetszett, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nekem tetszett, de nem tetszett, hanem zavarba hozott. Ez volt az első találkozás. Nagyon menő kollégáim voltak, merem mondani, már rengeteget publikáltak, több könyves szerzők, stb. És nagyon sokan ki is mentek a vetítésről. Viszont senkit nem hagyott nyugton, és a következő vetítéseken, a szünetekben valahogy mindig vissza került, a szóba került a Habfürdő. És utána az ember ugye mire kíváncsi, hát, hogy milyen lesz a közönség fogadtatása. A Habfürdőt utálták a forgalmazók, a Habfürdő megbukott Budapesten, a Habfürdő megbukott az ország összes moziában, akkor még közös forgalmazás volt, a Mokép forgalmazta. Aztán telt múlt az idő, megint csak beszélgettünk a dolgokról, és közben megjelentek kritikák, miközben vették le a filmet. Vagy papíron ment a film, de nem azt vetítették, hanem pénzt hozó filmeket, a mozik. Tehát fusi történetek is voltak. És érdekes módon a negatív kritikák mellett megjelent egy nagyon-nagyon pozitív kritika a Népszabadságban. A Népszabadság akkor nem csak politikailag, hanem kulturális szempontból is hozott pozitívumot is a rengeteg elfogultsága mellett. Most abból idéznék egy részt. Az arcok a válságos pillanatokban kifordulnak a közhelyes raj sarkaiból. Hol szögletesre torzulnak, hol heroikussá dagadnak, hol lirikus festményekké folynak szét. Szociofilmes legyen a talpán, aki objektívével többet ragad meg a valóságból, mint ez a fanyar idézőjelbe tett képzőművészkedés. Ez egy nagyon pozitív kritikának két mondata volt. Aztán a film úgy kezdte az életét igazán hozzám méltóan élni, hogy filmklubokba ki lehetett kérni. És a filmklubokba ugye beszélgettek, és beszélgettünk a filmekről, jó magam is, és nagyon sokszor például dolgozatot írtak az anyagokról. Érdekes módon a filmklubokban nagyon sok olyan dolgot észrevettek a filmben, amit mi például nem vettünk észre, úgymond hivatásos filmmel foglalkozó filmelmészek. Tehát ez az első találkozás összefoglalva, mozikban megbukott, kritika rugdosta, kivéve egy Népszabadság kritikát, és minket zavarba hozott. Teltek múltak az évek, a Duna Televízió megkeresett, hogy szeretne egy ősbemutatót, akkor a Duna már, akkor még nem volt óceán túli sugárzása, de hát széleskörű sugárzása volt, tehát a határainkon túl, és hogy kellene a Habfürdőről beszélni, körülbelül nem tudom, 40 percet, és utána bemutatnák a Habfürdőt. Ez volt az ősbemutató, engem választottak ki. Na most akkor készülnöm kellett a Habfürdőből, na de hát nem lehet a Habfürdőből készülni Kovásznai nélkül. Végignéztem a Kovásznai összes addigi filmjét, és nagyon sokszor megnéztem a Habfürdőt, és jegyzeteltem, mint egy szorgalmas kisdiák, és megírtam egy anyagot hozzá, elmondtam, lejött a tévébe, a visszajelzések rendkívül pozitívak voltak a Habfürdőről, a külföldi visszajelzések is. Ez 1993-ban volt. Tehát ugye sok év eltelt 79-től 93-ig, és 93-ban a Habfürdő elkezdett élni. És legutóbb, ugye most februárban volt a Kovásznai Dóriék által szervezett vetítés, óriási sikere volt a Habfürdőnek. És azt hiszem, hogy a Habfürdő még mindig rendkívül aktuális, többünket túlélt, és divatosan szólva, többszörösen megelőzte a filmtörténeti korát, és én azt hiszem, hogy 10-15 év múlva is lehet mondani avantgárd modern filmnek. Kicsit hosszan mondtam, de hát nagy szeretettel találkoztam vele. És köszönöm, hogy ezt elmondhattam.
És annál érdekesebb volt a dolog. Magamhoz ragadom a szót, én Kárpáti György vagyok, és Szerintem én itt azt hiszem inkább ilyen filmrajongó, vagy kovásznai rajongó minőségben, bár Dóri valószínűleg célzottan hívott meg engem. Én Kovásznai György filmjével nyilván nem találkozhattam még 79-ben, mert ha csak Pólyában el nem vittek volna, de minden esetre, amikor animációs filmtörténetet tanultunk, akkor a magyar animáció történeten belül találkoztam először a Habfürdővel és a rövid kovásznai filmekkel. Igazából számomra ott kezdett el élni, amikor elkezdtem tanítani animáció történetet és filmtörténetet, mert nagyon izgalmas volt, hogy 18-19 éves fiatalok hogyan látják ezt a filmet napjainkban, és pont amiről Sándor is beszélt, hogy igazából ez a 90-es évektől kezdett el működni az a fajta animáció filmkészítés, amit ez a Habfürdő című film nyújtott, és független attól, hogy februárban volt ez az Odeonos rendezvény, mi úgy gondoltuk, miután a Sziget Fesztiválon egy filmes sátrat csinálunk, hogy az animációs filmes rendezvénynek is helye van, és miután egy animációs filmes napot szerveztünk, ennek teljesen kézenfekvő volt, hogy legyen egy Kovásznai Györgyre vonatkozó része, ahol Zsófival és Dórával elég hosszasan beszélgettünk, én mondhatom, hogy szép számú közönség előtt arról, hogy Kovásznai György hagyatéka hol tart most, illetve a Kovásznai György filmeket hogyan és miképp értelmezik, és ezt követően kerültem most ide, és én nagy örömmel fogom hallgatni, hogy a többiek erről hogyan gondolkodnak, illetve hát ha azóta történt még valami, erről majd Dóra fog tudni, gondolom, többet mondani.
És még arra kérném Zolit, Radnai Zoltán, aki szintén itt van körünkben, hogy ő mutatkozzon be és mesélje el, hogy hogyan került most ide.
Köszönöm szépen. Radnai Zoltán vagyok, én újságíróként és magánemberként gyakorlatilag egyszerre ismerkedtem meg a Habfürdővel. A Magyar Televízióban a Rakott című kulturális magazinműsornak voltam a szerkesztője, amikor hát magánemberként részt vettem ezen a múlt februári Kovásznai Fesztiválon az Odeon moziban. És hát a barátaim már látták korábban a Habfürdőt, volt is talán, akinek megvolt VHS-en, DVD-n valamilyen formában, és nagyon sokat emlegették, és mondták nekem azt, hogy mennyire jó ez a film, és mindenképpen meg kéne nézni. Interneten megpróbáltunk rákeresni, egy-egy képkockát meg lehetett találni különböző websájtokon, és hát készültem rá hónapokon keresztül, és lestük a Pesti Estet és a különböző újságokat, hogy mikor lesz majd, mert tudtuk azt, hogy néha ritkán, fél évente, évente bemutatja valamelyik mozi. És hát így jött el ez a február, amikor elmentünk erre a fesztiválra, és hát valósággal beleszögezett a fotelba engem ez a film. Sokkal többet kaptam tőle, mint amennyit vártam. Azt gondoltam, hogy egy olyan animációs filmet fogok látni, ami hát egy művészi animációs film, biztos érdekes lesz, biztos majd szép lesz, biztos formabontó lesz, de hát nagyon sokat kaptam ettől a filmtől. Emlékszem, hogy az első benyomásom az volt, hogy elképesztően jó zenéje van. A második benyomásom az volt, hogy hihetetlen olyan képi világa volt, ami tényleg odaszögezte az embert a fotelhez, egy ilyen hihetetlenül pszichedelikus vizualitás, folyamatosan mozgó, alakuló, változó folyóképek, és ahogy később, amikor már újságíróként is foglalkoztam a filmmel, akkor Lisziák Elekkel, Lexivel, Kovásznai alkotótársával készült interjú során ő mondta, hogy hát Kovásznai büszke volt arra, hogy kétszer ugyanolyan vonalat nem rajzolt meg. Na most ez látszik is a filmen, és hát ez egy szűz aggyal, szűz tudattal odaülő embert, aki még nem látta ezt, hihetetlenül megviselt tulajdonképpen pozitív értelemben a vizuális élmény. És hát volt egy harmadik része is ennek a dolognak, ez pedig a szoció vonal, tehát az, hogy szembesültem azzal, és egy filmen, minthogyha ez valahonnan egy ilyen elrejtett kincses ládából került volna elő ez a film, egyszer csak megelevenedett ennek a 70-es, 80-as, inkább talán 70-es évek végének Budapestje, a gangokkal, körfolyosókkal, lakásokkal, házi nénikkel, és egy olyan világban lehetett bepillantani, ami hát szintén óriási nagy hatással volt rám, aki harmadik generációs budapesti vagyok, viszont hát nyilván ebben az időben én 76-ban születtem még, nem voltam tudatomnál, tehát nem ismertem ezeket a viszonyokat, és hát ez is egy óriási nagy erő volt, ami hatott, és a végén, amikor a filmnek vége volt, és kijöttünk a moziból, akkor találkoztam Dórával, illetve láttam, hogy ő a színpadon a fesztivál résztvevőjének megköszöni azt, hogy ilyen nagy számban eljöttek. Tényleg zsúfolásig volt a terem, nem tudtunk leülni csak a lépcsőre, de aztán elfelejtettük, hogy hol ülünk, mert annyira beszippantott a film, hogy igazából nem is foglalkoztunk vele, és ott elkezdtünk beszélgetni, és akkor nekem már biztos volt az, hogy én ezt szeretném valahogy a munkám során is feldolgozni, elővenni, minél több oldaláról megismerni ezt a művet, és hát a szerzőit, és így kerültem kapcsolatba a filmmel is, meg Dórával is, és aztán Katával is, és Zsófival is, és Sándorral is, úgyhogy megismertem szép lassan most mindenkit, és hát tényleg egy nagyon, nagyon komoly élmény volt, később megkaptam a többi animációs filmet is, az előző munkákat, és hát most már magaménak tudom az teljes életművet, hála Istennek, és nagyon sokat köszönhetek ennek.
Mi lehet annak az oka, hogy mindannyian egy olyan élményről számoltok be, hogy sokkoló, fantasztikus hozzászok ez a futához, hogy mégis ennyire elfeledett, és most gyakorlatilag most próbáljuk föléleszteni a kovásznai emléket, és hogy abban az időben, amikor elkészült, egyszerűen nem tudott élni, és nem tudott úgy hatni, ahogy most hat, elementáris elővel.
Szerintem a dolog nyitja magában Kovászné György személyiségében keresendő, mert mint ahogy Sándor mondta, nem csak a habfürdő előzte meg évekkel vagy évtizedekkel a korát, hanem valahogy Kovászné személyisége is olyan volt, hogy nagyon sokan nem értették meg őt a maga idejében. Tudni kell, hogy 1934-ben született, és 83-ban hunyt el, tehát több mint 20 éve nincs közöttünk, és azt az életművet, amit ránk hagyott, hát, hogy is mondjam, hát nem egy, tehát egy nagyon-nagyon szerteágazó az, amiben ő alkotott, és nem csak animáció, amiről idáig beszéltünk, sőt, ő kifejezetten nem innen indult, hanem ő is, mint Zsófi, először festőnek készült, és ő utána ott hagyta a főiskolát, mert elment egy bányába dolgozni, pont azért, mert nem tudta elviselni azokat a konvenciókat, amiket abban az időben, ez az 50-es évek, rájuk kényszerítettek, vagyis a látásmódjukra és a kifejezésmódjukra elég erősen szeretett volna hatni az oktatás, és ő ezt nem úgy gondolta, hogy ő ebben nem tud beállni, és ezért gondolta, hogy elmegy, és megtapasztalja, hogy milyen a realizmus, és így lett a bányás élmény, ezt különben több filmében is, és képein is megörökíti. Aztán, amikor innen visszatért, akkor dramaturgként kezdett el dolgozni, tehát az életműnek ez is egy fontos eleme, hogy ő írt is drámákat többek között, és esztétikai írásokat is, és kritikákat is. A Nagyvilág című folyóiratnak volt éveken keresztül a szerkesztője. Utána a Pannonia Filmstúdióba került, először dramaturg minőségben, és később kezdett el először rendezőként, azt hiszem, és utána szerzői filmeket alkotva, tehát festve és rendezve a filmeket, tehát így kezdett el a Pannoniában animációval foglalkozni. De erről talán Sándor, hogyha egy picit beszélnél, mert te mint szakértő.
Akkor most megpróbálom filmtörténetileg kicsit iskolásan elhelyezni a Kovásznait. A magyar animáció történetének 6 korszaka van. Most miért 6 és miért nem 7, vagy miért 5? Ezt jó magam találtam ki az anyagok ismeretében, de megvitattuk a Filmtudományi Intézetben, úgyhogy az anyagot megnézte vagy 20 kollégám, és abban maradtunk, hogy 6 korszak van, mi vagyunk most a 6. A Kovásznai a 4. és az 5. korszakban alkotott, közel 20 éven át. A 4. korszak volt, amikor megjelentek a filmsorozatok. TV-sorozatok, mozisorozatok az egyedi filmek mellett. A következő korszakban voltak sorozatok, egyedi filmek, és megjelentek a hosszú filmek a János Vitézzel, 73-mal a Jankovicsnak a filmjével. és gyakorlatilag a két rendkívül pregnáns korszakát átöleli a Kovásznai munkássága. Érdekes módon megnéztük többet magammal, hogy milyen nagy filmcsoportokat lehet az animációban, a magyar animációban találni. Ezek a következők, hát ezek túl egyszerűsített fogalmak. A groteszk és az ironikus jellegű animációk, a legkülönbözőbb rendezők, legkülönbözőbb című filmjei. A lírai hangütésű filmek, ez egy másik csoport. Társadalmi, közéleti, érdeklődésű, szociográfikus hangulatú filmek. A létezés kérdéseivel foglalkozó filozofikus animációk és technikai, formanyelvi és dramaturgiai kísérletek, experimentalista animációk. A teljes magyar eddigi animáció 1912-től napjainkig belefér ezekbe, több vagy kevesebb ismertető egyel. Kovásznai hol van ezekben? Mindegyik filmcsoportra jellemző filmet készített, és nem csak egyet, kettőt vagy hármat. Példátlan, egyetlen egy magyar animációs filmes sincs, aki mind az öt csoportot tudná reprezentálni. Ez egy óriási dolog. Nem szabad elfelejtenem, hogy a Lisziák készített egy filmet, Forget Me Not címmel, ne felejts, a Kovásznai televíziós sorozatából, ami az öltözködéssel foglalkozott, ez a divat, ez volt a divat, különböző korokban hogy öltözködtek emberek, részeket vett ki, és egy önálló tahitót által eljátszott önálló keretbe tette. Szenzációs a film, 17 éve nem mutatták be, 1001 oka volt, többeket megkérdeztem, mindenki más mondta, hogy miért nem. Hála a Kovásznai Alapítványnak és a Dórinak, meg az Odeon féle összejövetelnek, ott látták először, hát akik látták, tudjuk, hogy milyen óriási sikere volt. Meg tudta fogni a Kovásznai világát, a Kovásznai féle eszenciát. Ez egy szenzációs dolog. Ez csak úgy röviden, mert a lexit nem szabad ebből kihagyni. Amire viszont teljesen véletlen jöttem rá, és ez egy friss dolog, és ezt az Odeon összejövetelnek köszönhetem, megtudtam, hogy két televíziós filmben is érdekelt, nem a televíziós rajzfilm, amit mondtam, a két hosszú sorozat. Az egyiket Várkonyi Gábor rendezte, az a címe Csontvári, jelenések egy festő életéből, tévéjáték 6 részben, 5 különböző stílusban. Ezt a Kovásznai írta. Egyszer bemutatták, sajnos csak egyszer mutatták be 1975-ben. Másik televíziós film, amit harmad magával írt, forgatókönyvíróként, ennek az a címe A nagy fény, ez 1964-es MTV film. De ennyivel is gazdagabb az életműve, és ennyivel szomorúbb, hogy ez a gazdagság gyakorlatilag nem oszthatik meg a publikummal mindez ideig. Különben nem csak a Kovásznaira jellemző negatív értelemben, a teljes magyar animáció, ami ma is nagyon jó, történetiségében kiváló, nemzetközileg a világ négy legjobbjai közt jegyzik a magyar, de van, aki a harmadikra teszi a helyét. Igazán nincs forgalmazási szokás, nincs forgalmazási érték a magyar animációra. Suzanne-men fütyülnek rá, a régebbiekre és a maiakra is, leszámítva egy-egy fesztivált.
De egyébként az, hogy eltűnt, feledésben merült hangzott el, ennek szerintem azért jogi problémái is vannak, ugye, mert végső soron most az elmúlt 10 évben szerintem sokan megnézték volna, de az ez idei Odeon vetítésig szerintem ennek nem volt lehetőség, vagy nem tudom, hogy egészen pontosan ez hogyan van most, Dóri?
Hát ez egy káosz. Ott indul a dolog, hogy amikor ezek a filmek készültek, hát nem is tudom, 70-es években főleg, akkor olyan, hogy szerzői jog tulajdonképpen nem volt értelmezhető. És ezt utólag, tehát a mai korból visszamenőleg, hát nagyon bajosan lehet érvényesíteni, lehet, de még igazából nincs erre, tehát nem nagyon van szabályozás. Olyan létezik, hogy ma még élő művészek visszamenőleg a saját filmjeikre, nem tudom, ezt a jogot érvényesítették, de tehát a mi esetünkben, vagy a Kovásznai Alapítvány esetében egyelőre annyira széttagolt a dolog, hogy van egy ilyen, hogy forgalmazási jog. Ez a filmek bemutatása, de a kópiák joga az például egy másik dolog, ami a Pannonia Filmstúdió jogutódjánál, a Pannonia Film Kft-nél van. De igazából a kettő jog egymás nélkül tulajdonképpen nem ér semmit. Tehát a kópiák vannak valahol, ez a Pannonia raktára tulajdonképpen. A filmek forgalmazási joga a Kovásznai Alapítványnál van, de nekik a két szervezetnek együtt kell működnie. Viszont a szerzői jog, mint harmadik, nem csak Kovásznainál jelenik meg, hanem egy csomószor például a zeneszerzők esetében is, például a Habfürdőnél Másik János a zeneszerző, és itt vele, sőt, a zenében résztvevő énekesekkel, zenészekkel is egyeztetni kéne. És egyelőre tulajdonképpen annyit az a helyzet, hogy senki nem volt az utóbbi pár évben abban a helyzetben, hogy magára vállalja, hogy ezt a dolgot tisztázza. Most a Kovásznai Alapítvány 85 óta működik, és most jött el, azt hiszem, annak az ideje, hogy ezt a részét az életműnek, hogy ezt a feladatot, amit kaptunk, ezt tisztába tegyük. Nagyon úgy néz ki, hogy most már a hatalmi, mert ebben azért ilyen hatalmi és a szakmán belüli ilyen pozícióharcoknak is köszönhető volt, hogy nem tűnt úgy, hogy ezt könnyen véghez lehet vinni ezeknek a jogoknak az egyesítését, de azt hiszem, hogy a következő években erre sor fog kerülni.
Bocsánat, a Pannonia nem mond le a kópiákról? Annak ellenére, hogy ők nem akarják vetíteni, meg régen nem is volt ez egy népszerű.
Hogy a Pannonia raktárában vannak tulajdonképpen a filmek, tehát az eredeti kópiák, illetve másolatok is. És hát nekik nincs erre emberük, mert nincs kapacitásuk, hogy ezt forgalmazzák. Viszont, hogyha itt bármi történne, akkor azért, hogy is mondjam, hát hogyha lenne forgalmazás, akkor azért őket meg kell keresni minden esetben. Úgyhogy itt egyszerűen meg kéne győzni az illetékest, hogy jelképes összegfejében erről mondjon le. Ezúttal is szeretnék kampányolni az dologban. De ez az útja, mert itt tényleg arról van szó, hogy ők, hát érthető módon, mivel a Pannonia most elég nehéz helyzetben van, érthető módon ez most nem a legfontosabb dolog, hogy ők a Habfürdőt, illetve a Kovásznai filmeket most bármi módon forgalmazzák. De az alapítvány megtett, viszont az alapítvány meg hozzá van kötve a Pannoniához, úgyhogy ezt a dolgot szét kell választani. És most keressük a módját.
Ez most azért is nehéz, hogy korábban akartam a Pannonia, a nagy korszaknál akartam.
Igen,
a Pannoniához
kapcsolódni.
Most egy kicsit bonyolodalmas a Pannoniának a helyzete ténylegesen, mert szerintem sok év óta húzódó privatizációs elképzelések vannak, és pont az ilyen dolog, hogy filmjog kiadás, az iszonyatosan nehéz. Tehát állandó, mióta én lediplomáztam, azóta állandóan privatizálni akarják a Pannoniát, és ezért aztán minden ilyen dolog, hogy jogok és belső dolgok, ezek mind a levegőben maradnak addig, ameddig ez meg nem történik. Úgyhogy ezt valóban írtam.
Mi a helyzet?
Gőzöm sincs. Sejtelmem sincs, hogy most éppen mi a helyzet. Fogalmam sincs. Hát én ezt a lebegős állapotot, a privatizáció előtti lebegést érzékelem írtó régóta. Na most azért szerettem volna, amikor te beszélsz, akkor hozzászólni a Pannonia nagy korszakához, mert most még meg kell említeni egy nevet szintén, a Matolcsy Györgyöt, amikor mindenképpen, aki olyan szinten támogatta Kovásznai Györgyöt a Pannoniás működésében és az egyedi filmgyártásában, hogy gyakorlatilag minden lehetőséget megadott neki. Ami azért nagy fegyvertény, mert gyakorlatilag szerintem, én szerintem nem lehetett tudni, hogy a következő filmje milyen lesz. Az összes egyedi filmjét olyan szinten más technikával csinált, az egyik egy kollázs animáció volt, a másik egy festmény animáció, a harmadik inkább állórajzokból összerakott, mint a Hamlet. Tehát egyszerűen egyik, homlok egyenest eltért az egyik a másiktól. Nem, tehát nem csak az, hogy amit mondhatok, hogy kétszer nem húznék meg ugyanúgy egy vonalat, hanem az, hogy műfajilag is nagyon eltérő. Most és ezt megcsinálni a 70-es években, vagy ilyet bevállalni egy igazgatónak, egy filmgyár igazgatójának, hogy létrehozzon olyan filmeket, amik teljesen avantgárd szemléletűek, az nagy bátorság. De szóval nagyon kellett hozzá, hogy létrejöjjenek ezek a filmek.
Igen, mindenképpen is, ahová eredetileg ki akartam lyukadni, csak még ideig nem sikerült, hogy sokan nem értették őt a maga korában, mint hogy a filmjét sem. Hát többek között talán emiatt is volt, amit te mondasz, hogy érthetetlen, hogy van a Pannonia, illetve volt, és hát a nagyhatalmú igazgató pont egy olyan embert preferál mindenki előtt, akinek teljesen tulajdonképpen kiszámíthatatlan az, hogy mit fog majd a legközelebb alkotni. És hát ezt sokan valljuk be nem nézték jó szemmel, akik hát más stílusban, más elveket követve alkottak, és kicsit, hát amennyire az elmondásokból tudom, mert akkor hát én nem igazán voltam még, hogy Hát volt kovászni és a kovásznai kör, igen. És hát őket tulajdonképpen kicsit kinézték ebben a körben nem tartozó kollégák, mivel egyrészt kivételezett velük a vezetés, másrészt annyira formabontó módon alkottak, hogy ezt sokan akkor még nem annyira értették. És nagyon úgy tűnik nekem, hogy valahogy mostanában, ebben a retro hullámban, amit most élünk, valahogy a mai fiatalok ezt jobban veszik, ezt a hullámhosszat. De a Szigeten is ez volt a benyomásom, hogy nem számítottunk arra, hogy annyira sokan lesznek kíváncsiak erre a típusú filmre, mint amennyi fiatal végül is odajött, és ezt megnézte. És ugyanez volt a tapasztalat februárban az Odeonban, hogy hát meghirdettük, és nem tudtuk, hogy hányan fognak eljönni. Én megmondom őszintén, hogy előtte még kicsit aggódtam is, hogy hát ha nem lesz, mit tudom én, teltház, vagy olyan, nem tudtam elképzelni, hogy mekkora érdeklődés lesz. És a végén akkora érdeklődés volt, hogy a Havfüdő, amikor másodszor vetítettük, akkor már az előtérben is DVD-ről párhuzamosan ment, mert egyszerűen nem fértek be az emberek a terembe.
Egyébként tulajdonképpen, ahogy elhangzott az, hogy több oka is volt annak, hogy a maga korában nem talált megértésre ez a film. Hát, ahogy én utána jártam ennek a dolognak, a fejemben az a magyarázat alakult ki, hogy egyrészt abban az időben, ugye van az anekdota, hogy Acél elvtárs behívatta akkor a Matolcsit, és azt mondta neki, hogy na de hát elvtárs, hát a rajzfilm az gyerekeknek van, hát mi ez? És nem, egy ellenérzést váltott ki, illetve értetlenséget váltott ki, hogy hát igazából itt ez egy nem egy gyerekeknek készült rajzfilm, ami abban az időben ugye nem volt általános. Azért gondolom én azt egyébként nagyon erősen, hogy valóban ennek a filmnek tulajdonképpen miután közhely, de valóban megelőzte a korát, ezért most van itt az ideje, most érett meg rá talán a közönség, most tud már befogadni olyan filmeket, olyan művészi formabontó alkotásokat, amiktől akkoriban még el volt zárva a közönség, és ezért igazából nem tudhatta értékelni. És talán valóban most jött el az ideje, úgyhogy én rendkívül méltatlannak találom, hogy ilyen jogi problémák miatt és különböző tulajdonviszonyoknak a hátráltatása miatt nem juthat el a közönséghez ez az alkotás.
Egy picit még hozzászólnak, hogy ez hogy működik, az, hogy mitől érthető ez most, mert tényleg olyan szinten reveláció, a fiatalok annyira veszik ezt az adást, ami ezek a kovásznai filmek, meg hát a Habfürdő is, hogy hát így mondják, amikor például az Évával csináltuk, az Éva rendezte a portréfilmet róla, M.T.O.T. Éva, és vágták a fiatalok 20 évesek a stúdióba, azt mondják, hogy hát tiszta Monty Python, de igen, de előtte 10 évvel is Magyarországon. Szóval egy döbbenetesen egy korát megelőző dolog. És hát nem, hogy el tudjátok képzelni, vagy hát a hallgatók is el tudják valamire képzelni, hogyha megjelenik egy animációs filmen egy figura, minden filmstúdióban ki van írva, nagybetűkkel, a rajzolók szobájában, hogy a karakter tartani kell. Most ehhez képest, annak ellenére, hogy a Kovásznai mindig is a valóságból indult ki, tehát érhetetlenül fontos volt neki a realitás és a valóság. Ezzel együtt olyan figurákat csinált, amelyek az egyik pillanatban egy mírószerűen elnyúlt fejű dolog, a következő pillanatban vonalzóva van megrajzolva, utána ezer ráncba fut az arca, és mégis tartja a karaktert, sőt a karaktere, a személyisége ezek által, a grafikai elemek által bomlik ki. Most ugye mi történik? Az történik, hogy az 70-es években nézik az emberek, a gyerekek, a Lolka és Bolkát, és utána ehhez képest egy teljes mértékig értelmezhetetlen látvány. De mára már, tehát megszületik egy underground, vagy egy formabontó ötlet a magas művészetbe, és aztán ez szépen lassan kezd mainstream lenni, vagy fősodor lenni. Mára már a filmnyelv az simán megenged ilyen típusú dolgokat, és akár még azt mondanám, hogy flash animációknál, a videoklipekbe, tehát egyszerűen szét lehet ütni így ilyen módon a formákat, ma már ezt értik, tehát ma már értelmezhető ez a filmnyelv is. Tehát ezért van az, hogy most már szélesebb közönség veszi.
Én azt mondom, hogy itt tartsunk egy másodpercnyi szünetet, hogy a hallgatók is megpihenjenek, és egy-két perc múlva.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. Múzeum körül. FM 97.00. Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. Budapest szívében a 97 MHz-en és az interneten az eper.elte.hu címen.
Üdv újra az éterben, itt vagyunk megint. A szünetben már is heves vita kezdett kibontakozni itt az animációs filmről és a filmtörvényről. Sándor viszont egy sokkal izgalmasabb sztorit kezdett el mesélni egy betiltott filmről.
Igen, ez szomorú, izgalmas dolog. A magyar animáció történetében egyetlen egy filmet tiltott be a Kádár diktatúra, nevezetesen Acélelvtárs. Ez 1964-ben készült film, és vajon kikészítette, hát a Kovásznai György. Az a címe Gitáros fiú a régi képtárban. Acélelvtárs magához hívta Matolcsi Györgyöt, akit az előbb a Zsófi említett, az animáció rengeteget köszönhet neki, és a mai animációban is mondhatjuk, hogy a Matolcsi az atya. Raportra hívta Matolcsi Györgyöt, és hát most nem mondhatom, mert szó szerint mit mondott neki, hogy miért tiltja be a filmet, de lényeg az, hogy szexuális vonatkozású kifogásai voltak egy olyan kiváló filmen, amiben minden van, csak mondjuk szexualitás nincs. Aztán a Gorbacsov érában felszabadították a filmet. Annyira szigorú volt a cenzúra, hogy a Filmtudományi Intézetben nem volt szabad a filmográfiákban megjeleníteni ezt a filmet, tehát mintha nem is lett volna. Jó, hogy nem zúzták be, mert létezett olyan is, de animációs filmmel nem. Aztán nem volt szabad feltüntetni, hogy mikor készült a film, és a film eredeti főcíméről is le kellett venni, hogy 1964.
Pedig ez egy laza kis, laza vidám film egyébként. Arról szól mindössze, hogy a gitáros fiú gitározik a régi képtárban. Ez történik.
Beszélgetni kezdtünk itt a filmtörvényről is. Zsófi, te is erről mondtál egy pár szót ezt.
De azt nem ismételném meg, bocsánat. Mert azt nem szeretném. Tényleg, mert annyit mondtam, hogy a filmet apostrofálta úgy, hogy de ez csak egy gondolat volt, egy pillanatnyi gondolat volt, egy a szünet, vagy a filmet apostrofálta úgy, mint audiovizuális folytonosságot, és csak annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy mivel nem tart a világ teremtése óta a filmkészítés, így nehéz audiovizuális folytonosságról beszélni, maximum egy audiovizuális szakaszról, de ez csak ennyi volt volna.
Jó, hát kavargjunk vissza az eredeti témánkhoz. Én szeretném egy kicsit, ha már úgyis belekezdtél itt a filmekről való beszédbe, az animációs film mai helyzetéről egy kicsit, mert ez minket rettentően érdekel, hogy miért van ott ma az animációs film, ahol van, illetve miért nincs ott, ahol kellene lennie.
Hát nagyon-nagyon sok rétű. Tehát először is, miért nem találkozunk vele? Tehát gyakorlatilag az a nézőnek a kérdés, hogy miért nem találkozunk elegendő új magyar animációs filmmel. Először kitette a lábát a televízió a film gyártásból és forgalmazásból, mert ez a nagy bizonyos a magyar animáció nagy korszakaiban, amit a Sándor is említett, hogy a magyar animáció nagy korszaka, az úgynevezett hosszú évtizedre, amikor a sorozatfilmek megjelentek, annak a fő megrendelője magyar televízió volt. Most az, hogyha a magyar televízió nem rendel sorozatokat, az azt jelenti, hogy már a stúdiók nem tudnak megállni a lábukon. Most egy magyar egészestés filmnek az elkészítése az körülbelül pontosan ugyanannyiba kerül, mint a, ez most szépen megfogalmaztam, ez a körülbelül pontosan ugyanannyiba kerül, mint egy nagyjátékfilm, egy natur nagyjátékfilmnek az elkészítése.
Számosítsuk, tehát hogy itt azért nincsenek milliárdok, hanem ez 150-200 millió forint.
Hát akkorül, igen, most már inkább 3-400 millió forintba kerülne. Nagyon minimális áron, tehát ez az iszonyatosan minimális áron, mert a kollégák alig-alig vannak megfizetve, de hát ez az ára neki, mert rettenetes sok munkaóra van benne, rettenetes sok, tehát azt kell benne megfizetni, az iszonyatos munkaórát. Ehhez képest a Magyar Mozgókép Közalapítvány animációs szakkuratóriuma olyan alacsony összegekből gazdálkodik, hogy ennek a nagyjátékfilm, egy darab nagyjátékfilmnek az ötödi részét se tudná maga kiállítani. Mit lehet ebből csinálni? Azt tudja csinálni a Mozgókép Alapítvány, hogy támogatja a magyar egyedi filmeket, amik képzőművészeti vonatkozásúak általában. Ennek van oka, tehát ennek kulturális oka van, részben az, hogy a képzőművészeti jellegű és a magyar egyedi film az magyar animáció történetben, az datálható pont ennek a 3T-s időszaknak az eredeti a korszakából, mivel a Japanoniába menekültek azok a képzőművészek, akik a tűrt és tiltott kategóriába estek abban az időszakban, és ott különböző módon filmgyártáshoz juthattak, vagy úgy, hogy kifestőként, vagy hát egyáltalán szóval belekerültek az egyedi film, és a képzőművészeti jellegű film az erős. Most én rettenetesen hiszek az animációs filmnek a jövőjében, sőt olyan szinten hiszek az animációs filmnek, hogy most ez a mi művészeti águnk, tehát a mi korunknak ez a művészeti ága. Ennek több oka van, amiért hiszek ebbe. Alapvetően ugye arról van szó, hogy a számítógépek gyakorlatilag most már minden otthonban ott vannak. És most már egy asztali számítógép is alkalmas arra, hogy animációs filmet lehessen rajta csinálni. Gyakorlatilag nem egy olyan típusú befektetést igényel, hogy aki akarja, az ne tudja megcsinálni. Aki akar animációt is megcsinálni, az tud. Tehát az biztos. És ez, hogy előbb-utóbb kitermel, tehát az olyan, mint amikor a művészetnek nagy csúcsai vannak, akkor az van, hogy van egy olyan széles bázis, amiből ki tud nőni az igazi csúcs teljesítmények, nem beszélve arról, hogy ezt nyomást gyakorol társadalmira, törvényalkotásra, sok minden másra is, hogy ilyen tömegben készítik. Most ez ugye csak az a lehetőség. De vizuálisan ugye mit jelent ez a műfaj? Tehát hát egyáltalán a mozi, mint olyan korban élünk, sokszor szoktam gondolkodni, olyan kor, ahol ugye nagyjából funkcionális analfabetizmus van, tehát hogy aki olvas is, az ezt el tudják, ezt szociológusok így felmérték, nem csak Magyarországon, általában a világon. Viszont van néhány olyan nyelv, amit értenek. Bárki. Tehát nem úgy, mint a mellé idejében, hogy jött a vonat, aztán elugrottunk előle, vagy látunk egy premier plant, és akkor az levágott fej. Nem. Ma a bárki számára érthető nyelv, az a filmnek a nyelve. Most ehhez képest, meg még egyébként a popzene és a design. De design valamilyen mértékig. Tehát designból abszolút tudod, hogy melyik a tiéd, melyik szól neked, melyik közeghez szól, hova helyezed, tehát ezeket értelmezik automatikusan, és a filmet. Na most ehhez képest az animációs film az végtelenül gazdagabb lehetőséget ad arra, hogy megteremtsél egy valóságot, egy másik valóságot. Méghozzá egy olyan valóságot, amit ráadásul nagyon széles körben értelmezni tudnak. Tehát alapvetően ezért hiszek benne.
És mit mondasz a gyerekeknek? Azért ez nem hangzott
hát,
még.
Ja, hát ezt, hogy mivel kecsegtetem őket? Ezzel kecsegtetem őket. Azzal kecsegtetem, hogy a 21. századnak a művészetével foglalkoznak, és majd na, tessék nektek is nyomást gyakorolni a környezetekben levő kultúrára, kulturpolitikára, világra, forgalmazásra, erre, arra, és hogy csináljátok a filmeket, csináljátok a művészetet, mert hat, mert ezen keresztül lehet hatni, mert ezen eléred a közönséget. Festménnyel nem lehet elérni maximum azt a 60 embert, aki eljön a kiállítás mennyitóra. De mozival el lehet érni az embereket.
És ehhez még én csak egy fél mondattal kapcsolódnék, hogy mondjuk én annak nagyon örülök, hogy ezekben a fiatalokban, akik azt mondják, hogy én az animációs filmkészítő szakra megyek, mert ugye itt most arról beszélünk, akár érettségi utáni képzésből, sokukban megvan ez a kirobb belőlük, ez az alkotási kényszer, tehát hogy dolgozni akarnak, és én mondtam is nekik, hogy gyerekek, az a nagy gond, hogy most ti igazából munkanélküliek lesztek nagy valószínűséggel, független attól, hogy mennyire vagytok tehetségesek. Hát valljuk be, tehát ez tényleg így van, és ez a film, magyar filmkészítés egészére is és akár vonatkozik, tehát nagyon, nagyon kevesen vannak, akik folyamatosan dolgozhatnak, tehát még egy Pálfi Gyuri meg, akik sikeresek is 4-5 évente tudnak egy filmmel jönni. Na, szóval az a lényeg, hogy mondtam, hogy hát arra azért készüljetek, hogy ez nem lesz egy diadalmenet, és mondják azt, hogy tök mindegy, mert az a lényeg, hogy mi csináljuk. Tehát így igazából ebbe bele se gondolnak, és valahol ez a hozzáállás élteti ezt az egészet, mint hogy a 8-ker elkészült, vagy hogy a Zsófi most ugye csinálja a filmjét, azt is körülbelül ugyanezzel a ritmussal, és ott vannak fiatalok, akik most saját animációs, egész esetes animációs filmet kezdtek el csinálni, és mondom, de hát gyerekek, ez évekig el fog tartani, meg nem kaptok pénzt, hogyan éltek meg addig, meg ilyesmi, és mondták, hogy vagyunk 20-an, akik eltökéltek vagyunk, és hogyha dolgozni kell, akkor majd éjjel fogjuk csinálni, és hogyha éjjel is kell dolgozni, akkor hétvégén fogjuk csinálni, és ha 5 évig tart, 5 évig tart, de igazából lehet, hogy csak a magunknak csináljuk, de megcsináljuk, csinálni akarjuk, és ettől működik szerintem a dolog.
Én ezt egy egészen másik oldalról szintén megerősíteném. Hát én nagyon, nagyon sokat internetezem munkából is kifolyólag, 2 évig dolgoztam az Indexnél is újságíróként, és azóta pedig már saját újságot is csinálunk. És hát azt látom, hogy iszonyatos mértékben jelen vannak az animációk az interneten. nem csak az olyan új technológiáknak a léte miatt, mint a Flash, igen, vagy az, hogy tulajdonképpen ezer akármilyen szoftverrel, sokkal bonyolultabb szoftverekkel is lehet készíteni animációs filmeket, és ezeket fel lehet rakni az internetre, de olyan gyűjtőhelyek, olyan szájtok, olyan blogok indulnak, ahol egymás után naponta 10-15 különböző animációs film kerül föl, abszolút nemzetközi módon, tehát magyarokat is lehet közte találni. Pont ma találtam Lászlító Kovács, nem tudom, hogy valakinek ismerőse az ő neve, Franciaországban élő magyar származású animáció készítő, és nagyon aranyos kis rajzfilmeket lehet letölteni az oldaláról. Szóval iszonyú mennyiségben jönnek föl az interneten, amit hát új médiumnak neveznek, de én ilyenkor mindig mosolyogni szoktam, mert hát már ez ugye nem annyira új, csak legfeljebb nekünk Magyarországon. És hát abszolút megerősíti ez azt, amit mondtok, hogy én is úgy érzem, hogy küszöbön áll, meg azzal találkozom naponta több órában, hogy küszöbön áll egy olyan fajta forradalom, ami abszolút gyökerestül meg fogja változtatni ezt az ilyen nehézkes, lassú, valóban mindenféle ilyen törvényi, meg szakmai korlátokba ütköző forgalmazási rendszert. Igen, igen, és ez abszolút jön föl, és nagyon úgy érzem én is, hogy küszöbön áll ez a váltás.
Törvényhez, meg a Zsófi említette kecsegtetéshez azt szeretném mondani, hogy biztos tudjátok, hogy már van filmtörvény. Az egyik csodája, hogy az egymást maró filmszakma szót értett egymással és a felső kulturális vezetéssel teljes konszenzussal megszületett a filmtörvény. Megnéztem benne, hol az animáció, kiváló helyen, csak a szuperlatívuszok, teljesen partnere a dokumentumfilmnek, az élő szereplős játékfilmnek, és a többi forgalmazási vonatkozásai, pontozási rendszere, szóval kiváló a helye, jobb nem is lehetne. Igen ám, de mit érünk vele? Pillanatnyilag nincs végrehajtási utasítás, tehát semmi nincs. Azon kívül azóta megnézte az EU, teljesen át kell szerkeszteni a filmtörvényt, vagy hozzácsatolni valamit és bizonyos dolgokat kivenni. Tudnélik, a végrehajtási utasítás, ha lesz, csak akkor lehet, ha a filmtörvénybe beveszik, hogy minden fajta pályázónak, pályázon EU-s valamire vagy itthonira, a dohánynak, hogy én csúnyán mondja, vagyis a pénznek az 50%-át biztosítania kell a pályázónak. Legyen személy, legyen hivatal. És pillanatilag hogy vagyunk anyagilag? 8 milliárdot ígértek erre az évre a filmszakmának, ebben benne van az animáció, a doku, szóval mindenfajta mozgókép, és a 8 milliárd helyett kapott 3,5 milliárdot a mozgóképi szakma, és ebből 3-4% jut az animációra. Tehát katasztrofális a törvényi vonatkozása. Amit megmondtatok, ez a fiataloknak az a szuper lelkesedése, meg a komputer, meg a net, azt hiszem ez az, ami életbe tartja, és majd átbillenti az anyagi zűrökön, mert azért az animáció mégis elsősorban szellemi és művészeti dolog, és majd valahogy kénytelen lesz hozzá alkalmazkodni az anyagi.
Egyébként én remélem. Abszolút, hát neveket nem mondva, de nagyon kíváncsi lennék ezeknek a döntnököknek az arcára akkor, amikor majd. Tudom, hogy ez persze nem egyik pillanatra a másikra történik majd, amikor ez a hullám ilyen cunamiszerűen átcsap rajtuk, de én már nagyon várom komolyan, amikor majd azt látják, hogy igazából teljesen fölösleges az, amit csinálnak. Ez egy nagyon, nagyon pozitív fejlődés története lesz ennek a szakmának is.
Én még a Sándor észrevételéhez szeretnék egy dolgot mondani, mert ez borzasztóan érdekes, amit mondta, hogy a 3-4% az animációnak vonatkozó támogatás, és viszont van egy óriási nagy hátrány az animációs filmnek a játékfilmmel szemben, és pedig lenne az, hogy miközben a játékfilm ugye nem kapja meg a teljes a költségvetésének a teljes mértékét az alapítványoktól, ő nekik még ott van a reklámpotenciál. Tehát mondjuk, hogyha nagyon rossz példa, meg borzasztó módon csinálják mai magyar filmek, de akkor még mindig bele lehet rakni egy autóreklámot úgy, hogy elsuhan kétszer autó, vagy bele lehet rakni egy sörreklámot, egy akármicsodát. Na most ez az animációs film egyáltalán nem így működik oly módon, hogy nekem az Áronék mesélték, hogy hát elmentek, és akkor oda mentek a cigaretta, meg sör, meg néhány helyre mondván, hogy hát ez egy olyan téma, amiben bőven benne van az, hogy most ez akár reklámként is legyen. Mondjuk egyébként pont nem jókat mondtam, de tehát mondjuk telefon, stb. Sportszert, mert ugye hát nyilván a fiatalok főszereplésével készült filmem, a cég alatt reklámozzák, na mindegy, és az volt az egésznek a lényege. Megnézték a témáját, és azt mondta, hogy hát ebben cigányok vannak, kínaiak vannak, meg és mi van, hát ne hülyeskedjetek már, hát nekünk nem ez a célközönségünk, úgyhogy most én engem nem érdekel, hogy ez ebből a közegből valaki fogja mobilt venni, és szó szerint most anélkül, hogy márkát mondanék, és tulajdonképpen ők egy nagyon-nagyon hosszú listával mentek, és végül egyetlen fillért nem tudtak így szerezni. Tehát ez is a baj az animációs filmnek, és most attól persze vonatkoztassunk el, hogy egy Hófehérke és a Hét törpébe hol lehetne burkolt reklámot elhelyezni, de mondjuk például egy modern történet, mint a 8 kell, azért ez abszolút életképes lehetett volna.
Hát annál is inkább, mert például a számítógépes játékokban is ezer helyen fordulnak elő manapság, tehát abszolút valós városokat építenek már, ahol az autóverseny, a harc, az akármi folyik, és ott ezekben a valós városokban, virtuális városokban abszolút valós termékeknek a transzparensei láthatóak a házak falán és az oldalán, és ezekért pénzt is kapnak a játéknak a készítői. Úgyhogy ehhez is csak csatlakozni tudok, hogy de szánalmas az, ami ebből a szempontból.
De bocsánat, hogy tovább megyek, és aztán csak tényleg engem ez nagyon felháborít. Tovább megyek, tehát miért van az Magyarországon egy magyar filmnél, és miért kérik például animációs filmnél a számon, hogy megjelenjen a reklám? Tehát miért nem elég az, hogy odaírja a főcímbe, mint egyébként ahogy külföldön ez működik, odaírja a főcímbe, hogy a nem tudom én, XY mobiltelefon szolgáltató közreműködésével készült egy címbe, és ezért adjon, mit tudom, 50 milliót. Tehát miért kell minden második gyereknek a filmben ezért telefonálnia. Tehát ez egy abszolút felborult dolog, és erre mondjuk a Magyar Vándor volt az abszolút mélypont, amit most egy új magyar filmnek sikerült überelnie, nem mondanám a címét, de tehát szóval ez azért való megint csak elképesztő, és különösen animációs filmnél, tehát miért nem lehet ez trend, miért nem lehet ez presztízs, miért nem lehet ez sík támogatni úgy egy animációs filmet, hogy csak annyi legyen, hogy mit tudom én, X vagy Y bemutatja. De miért nem elég?
Valószínűleg ugyanazért egyébként, mint amiért például internetes újságszerkesztés közben én is találkozom ezzel a problémával, hogy X mobiltelefon cég, hogyha én azt mondom, hogy kritikát írok, vagy kritikát jelentetek meg, szakmai technika kritikát az új készülékről, akkor az nem tetszik nekik. Nekik az tetszik, hogyha a PR cikket, amit ők szánnak a közönségnek, a saját célcsoportjuknak, azokkal a kifejezésekkel, fordulatokkal, szavakkal egy az egyben hozza valaki. De hogyha felkészült mondjuk technológiai IT újságíró azt mondja, hogy hát kérem, ez a telefon nagyon szép, de használhatatlan, de ír rólak három oldalt, akkor az nem. Az a jó, hogyha konkrét PR megy át, és célzottan. És ez hát provinciális, azt kell gondoljam erről a dologról, sajnos.
Én csak annyit szúrnék közben, hogy a Habfürdőben, ami nem is tudom, 20 éve készül, megjelennek a reklám, ugyanis Mohai Zsolt okleveles kirakat rendező, például azzal büszkélkedik, hogy van egy 20 éves Volkswagenje, és igen, ez a Fabulon a bőre-őre.
Azt a riportrében van, a Fabulon a bőre-őre.
Igen, ez lehet, hogy abban van, de ez több kovásztai filmem megfigyelhető, hogy vannak ilyen utalások, de ez azért nem reklám jellegű.
Hát ez abszolút nem reklám jellegű, itt egy nagyon sűrű karakterábrázolásról van szó, tehát a Riportrét című filmjében Kovászné György, hogy visszakanyarodjunk egy kicsit a kiinduló témánkra, mondanél ennek kapcsán. Jellemábrázolásokat olyan sűrűn oldotta meg, de verbálisan is. És ezek pont a Riportrét című film, az felvett dialógokra készült animáció, és gyakorlatilag csak portréknak az animálása, egymásba rajzolása is át különböző grafikákkal való megjelenítése. És ez a hölgy, aki a Fablon a bőre őrét mondja, ezzel az egy mondattal teljes mértékig meg van jelenítve az a személyiség, aki ezt mondja. Úgyhogy ezt most csak így azért szúrtam közben a reklámhoz.
Hogyha már így visszakanyarodtunk Kovász Naihoz, meg a forgalmazásról is elég sok szó esett, és már nagyon sokat beszélgettünk az animációs filmjeinek a jogi kérdéseiről és ilyesmiről. Mi a helyzet az életmű többi részével? Hogy áll ez a dolog?
A folyamat elkezdődött. A Kovászné alapítványt ugye 1985-ben hozták létre, akkor a kollégák tulajdonképpen, a filmes kollégák, és elsősorban csak a filmes életműnek a megőrzésével foglalkozott. Ennek a rendszerváltás után lett kifejezett jelentősége, mert akkor azért félő volt, hogy esetleg elkallódnak kópiák, így eltűnnek dolgok. Szerencsére ez nem történt meg. Azóta pedig az életmű többi részét is már tulajdonképpen az alapítvány kezeli. Ez azért meg kell jegyezni, hogy ez az évek során átkerült családi irányításba. Úgyhogy most már egy család egyenlő alapítvány, ezt mondhatjuk, és Zsófi között most már a család részéje, mondom, mert ő is benne van. Hát, hogy mi a helyzet az életmű többi részében? A festészeti hagyaték katalogizálása hát a hetekben fejeződött be. Van egy átfogó digitális katalógusunk, mert ez azt jelenti, hogy sokféle módon kereshető adattal azonosítható, tehát fényképes katalógus, és befejeződött a reprózása azoknak a képeknek, amelyeket egy készülő albumba szánunk. Ugyanis az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetével közösen elkezdtünk egy több éves folyamatot, aminek az lenne a lényege, vagy az lenne a vége, hogy megszülessen egy olyan átfogó életmű album, amiben hát a festészeti életmű is bemutatásra kerül, de megjelenik benne az írásoknak a feldolgozása is, és a filmes életműnek a bemutatása is. Ez egy sok éves folyamat. Ennek több lépcsőfoka volt. 2003 telén indult, azt mondhatom, akkor volt sok év után először Kovásznő kiállítás a GEG galériában, ez egy válogatás kiállítás volt, és tulajdonképpen ez indított el egy olyan hullámot, amire a 2005 februári filmfesztivál, ez a műsor, amit most hallgatunk, és hát ez a könyv, amiről az előbb beszéltem, ez is remélhetőleg ennek a hullámnak a folytatása lesz. Tehát a végső cél, hogy Kovásznői méltó helyére kerüljön a magyar köztudatban.
Azt hadd kérdezzem meg közben tőled, meg kíváncsi vagyok rá már egy ideje, hogy idén megismétlődik majd ez a fesztivál, vagy terveztek folytatást? Hogy mi?
Folytatást tervezünk, idén nem fog megismétlődni, mert én most szeretnék diplomázni, úgyhogy ennek, tehát is mondjam, ezt tulajdonképpen én vittem el a vállamon ezt a februári dolgot, és most nem lesz rá ennyi időm, de pályázati pénzből csináltuk, és ezt két évben, kétszer egymás után teljesen kizárt. Más úton módon én majd próbálok pénzt szerezni, de ehhez több ember kell, és egy kicsit több időm, úgyhogy bármilyen lehetőséget, tippet, örömmel várok, hogyha vannak alternatív javaslatok, mert ezen pályázati úton kétszer egymás után ezt ilyen rövid időben nem hiszem, hogy meg lehet oldani. Ez is csoda volt különben, hogy akkora összeggel támogattak minket, és az is csoda volt, hogy szponzorokat tudtunk szerezni a filmhez. Például a Volkswagen támogatott minket, pedig nem tudták, hogy a Habfürdőben van egy ilyen kitétel, hogy az egyik szereplőnek Volkswagen-je van.
És még a festőéletműről lehet beszélni, hogy az a vágy, hogy közgyűjteményben is legyen, ugye?
Igen, ez is az elképzelésünk része, és úgy néz ki, hogy a Nemzeti Galéria erre nyitott, de itt is azért egy sokoldalú együttműködésről van szó, és ez családilag sem tisztázott még ütlenekben, melyikéttől is fogunk megválni. Mert azért ez azt jelenti, hogy ha tulajdonilag nem is, de fizikailag mindenképpen.
Igen.
Úgyhogy ez komplex.
Hát egyébként a festő... Bocsánat, meg akartam mondani.
Nem, nyugodtan mondjad, én más.
Ja, festői életmű is legalább olyan szinte reveláció jellegű, mint a filmes életmű. Tehát az is olyan korszakban készült a 70-es években, és különösen az életének az utolszó 80-as években.
Igen,
mondasz róla? Jó. Tehát végtelenül gazdag, színvilágú, tobzódó, nagyméretű képek, sokalakosak, ami egyszerre groteszk, egyszerre mitizáló, egyszerre személyiség, egyszerre forma, tehát végtelenül újszerű és nagyon klassz a festőéletmű, és az a GEG galériás kiállítás is szerencsére ott ugye felújítva, illetve restaurálva lehetett megnézni a képeket, szóval gyönyörű volt. És szóval arról is érdemes beszélni, és ráadásul az életének az utolsó 3 évében egy teljesen rejtélyes, tehát iszonyatos mennyiségű képet festett, és nagyokat.
Igen, azt kell erről a dologról tudni, hogy Kovásznő 2-3 évvel a halál előtt tudta meg tulajdonképpen, hogy egy gyógyíthatatlan beteg, és addig főleg ezt közvetlenül megelőző időszakban főleg az animációval foglalkozott. És amikor megtudta ezt a hírt, akkor úgy döntött, hogy most valami maradandót kell alkotni rövid idő alatt, amiben kifejezi mindezt, ami benne van. És ebből születtek ezek a vásznak, amikről Zsófi beszélt. Én csontvári méretű dolgokat kell elképzelni, 2 méter x 3 méter, ilyen döbbenetes színvilág, nagyon mozgalmas, kicsit a... Hát a film jut róla eszembe, de gondolom nem véletlen, és ami nagyon érdekes, hogy az átjárás van az életmű két része között, tehát filmekben fölbukkanó karakterek köszönnek vissza a képeken, és viszont... És ami nekem személyesen is érdekes, hogy a ismerősök, vagy barátok, vagy családtagok is megjelennek úgy a képeken, mint a filmekben. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes.
Én egy más jellegű dolog, de gondoltam, hogy visszautalok erre az augusztusi szigetes beszélgetésünkre, ahol szóba került az, és most ez onnan jutott eszembe, hogy a Zoli boldogan újság volt, hogy ő neki már megvan, hogy... Ugye itt egymás után jelennek meg az egész estés animációs filmek DVD-n, és ez tök jó valahol. Annak, hogy ez milyen jogi módon történt, azt nem tudom, de azt látom, hogy a Pannoniának nem sok köze van a kiadásokhoz. Tehát valahogy sikerült ezek szerint ezekkel a filmekkel kapcsolatban dűlőre jutni. Nálatok a DVD kiadás az ugyanolyan állapotban van, illetve amit az adás elején mondtál, meg amit augusztusban, tehát hogy ennek még a közeljövőben egyszer nincs realitása, hogy megjelenjen.
Egyelőre ezzel a részével megmondom őszintén, hogy nem tudtunk foglalkozni, mert a festészeti életműre koncentrálunk, de például szívesen venném, hogyha tájékoztatnál ennek a részletéről, mert mindenképpen ez egy út, amit be kell járnunk, csak még én személy szerint még kevés vagyok ehhez egyelőre, hogy túl sok feladat között lavírozzak, de tervezzük.
Igen, csak azért, mert úgy érzem, hogy ez egy borzasztó nagy hiányosság, hogy DVD-n hordozom, vagy akár VHS-en. Tehát
nem, azt hiszem, hogy tényleg ennek az a módja, hogy megkeresni ezt a 2-3 embert, aki ebben dönt, elérni, hogy engedjék, és ki kell harcolni.
Egyébként, bocsánat, sajnos nekem igazából a fejemben van csak meg, tehát én arra utaltam, hogy fejben megvan az életmű már, de nagyon várnám én is azt, hogyha kijönne DVD-n, és akkor meg lehetne venni. És akkor hát fizikailag is az ember meg tudná nézni nagyon sokszor.
Hát remélem, hogy ez nagyon hamar meg fog valósulni. Lassan végéhez kell kanyarodnunk ennek a beszélgetésnek. A rádióhallgatók pedig meghallgathatják az egész filmnek a hanganyagát, amit mindenképpen érdemes, mert fantasztikusan jó a zenéje, úgyhogy már csak azért is, és iszonyatosan jó dumák is vannak benne. Úgyhogy hát én azt hiszem, hogy búcsúzunk el a hallgatóktól, és köszönjük meg a figyelmet nekik. Köszönjük. És nektek pedig...
Köszönjük.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy eljöttetek, és remélem máskor is fogunk még erről beszélgetni.
Köszönjük.
Honnod a banánt? Eper. FM 97.00.